Kegyelem nékünk is, békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel és nagy örömmel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a mai Isten tiszteleten, gyülekezeti alkalmunkon a Keresség Sákramentum a kiszolgáltatása által legfrissebb és legújabb gyülekezeti tagjainként köszönhetjük Fekete Dóra, Fekete Ádám, valamint Bakosi Anikó és Bakosi Balázs testvéreinket. Isten gazdag áldását kérjük az ő életükre, szüleik és kereszt szüleik életükre, családjaikra. Isten szent lelke és gondviselő szeretete kísérje őket, és mutasson nekik utat az elkövetkezőkben, hogy életükkel Isten dicsőítsék, és egyházunk, népünk, családjaik javára éljenek és szolgáljanak. Szeretettel adom át így magam és a gyülekezetem köszöntését, és Isten áldását kérjük a megkeresztelteknek és családjaikra. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható Istenünk, Urunk, hálát adunk neked a mai napért. Köszönjük, hogy eddig megtartottál minket, hogy ott voltál velünk az életünkben, hogy vigyáztad a lépéseinket, hogy akkor is ott voltál, amikor mi nem tudtunk, vagy nem akartunk tudomást venni rólad, nem láttunk és nem figyeltünk rád, akár szándékosan, akár tudatlanul. De most szeretnénk odafigyelni rád, és szeretnénk hallani azt, amit mondasz nekünk. Így kérlek, hogy áld meg az ige hirdetőjét, az ige hallgatóját, befogadóját és megtartóját. Kérlek, hogy úgy vezesd életünket és közösségeinket, hogy azok neked tetsző gyümölcsöket teremjenek gazdagon, már ebben a világban, hogy te dicsőségedet szolgálják mindörökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, amivel keresi a mi lelkünket a mai napon, úgy, amint írva van Máté evangéliumának 7. fejezetében, az első 5 versben. Máté evangéliumának 7. fejezetében, az első 5 versben így szól hozzánk Isten igéje. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltet, olyan ítélet, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Amen. Kedves testvérek, nagyon nagy örömmel, Isten iránti hálával vagyok most itt veletek, és köszöntök mindenkit Isten szent lelkének közösségében. Hiszen bár az egyházunk ünnepes fél éve, az egyházi év, az tulajdonképpen véget ért, hiszen elmúlt vasárnap, Szent Háromság vasárnap volt, az az utolsó ünnepünk, advent első vasárnapjától kezdődően, de mi vagyunk, és minden vasárnap ünnepelünk. Minden vasárnap Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, és minden vasárnap itt az Isten tiszteleten Jézus köré gyűlünk, mert ő a minden. Ő fog össze mindent, mert az életben nincs semmi, ami rajta kívül történne, és ezt itt az Isten tiszteleten különösen is tudatosítanunk kell magunkban. Az elmúlt fél évben Isten tanításai köré gyűltünk, mégpedig Jézus Krisztus hegyi beszédének fényében. És elérkeztünk a 7. fejezethez, ami a fejezetekben, Máté evangéliumában, Jézus hegyi beszédeiben az utolsó fejezet. Gyakorlatilag itt még több rövid tanítást ad Isten gondviseléséről, Isten akaratának látásáról, szemléléséről és annak cselekvéséről. És nagyon jó ezekhez a tanítványok, tanításokhoz odagyűlni, mint tanítványok. Úgyhogy örömmel vagyok itt, hiszen velem együtt ti is feljöttetek a hegyre, most ennek a hatalmas templomnak személyesítsük meg a létét, mint azt a hegyet, ahol Jézus Krisztus tanított, amire hívta a tanítványait, amikor a hegyi beszédet elmondta, és üljünk le Jézus köré, és hallgassuk azt, amit mond. Most különösen arról tanít bennünket, hogy hogyan formáljuk meg az ítéleteinket a világról. Először is valószínűleg az eredeti szöveg is, amivel Jézus beszélt. De a görög szöveg mindenféleképpen olyan terminus technikusokat használ, szakszavakat, amikkel abban az időben a jogászok éltek. Így az ítélet, az ítéltetés, az mind jogi fogalom. Úgyhogy hadd kérdezzek valamit. Nem hiszem, hogy mindenki, de lehet, hogy nagyon sok mindenki volt már bíróságon. Vagy azért, mert ő perelt, vagy azért, mert őtet perelték. De az is lehet, hogy láttunk már tévében bírói eljárást, peres eljárást bíróságon. Most teljesen mindegy, hogy amerikai, angolszász, vagy római alapokon nyugvó európai vagy kelet-európai jogrendet vesszük figyelembe. A kérdés minden szempontból jogos. Jogos, mert jogi kérdésről van szó. Ki hozza az ítéletet? Ki hozza a perben a döntő ítéletet? Ugye milyen furcsa lenne, hogyha a szemlélődő néző közönség közül valaki fölállna, és azt mondaná egy többszörös gyilkosra, hogy nem követett el semmit, felmentem, szabadlábon elmehet. Ez ugye néhányszor előfordult már, különösen a magyar bíróságok biztonsági technikai részére, igaz, hogy valaki a bírósági tárgyalás között kimegy a mellékhelyiségbe, aztán szabadlábon távozik, és aztán bottal üthetik a nyomát, pedig többmilliós, vagy akár százmilliós csalás, vagy akár esetleg ember elleni büntettel vádolták, gondolta, hogy felmenti magát. Mert hogy ő nem bűnös. Kérdezem, ki hozza az ítéletet? Ki mondja ki, hogy valaki bűnös vagy nem? Talán az ügyvéd? Hát, ha ügyvédeinken múlna, már elnézést az ügyvédektől rögtön itt helyből, mindenkit szabadlábra helyeznének. Azon pillanaton megörülnének a börtöneink, ez adó szempontjából lehet, hogy kedvező lenne, hiszen rendkívül sok eltartott van a börtöneinkben, építeni kell börtönöket, hogy az adónkból még több eltartottat tegyünk oda. De a közbiztonság szempontjából viszont nagyon rossz lenne, mert a rendőreinket sajnálom, hiszen nem tudják megtartani a rendet. Vagy az ügyész hozza az ítéletet? Az elmúlt 70 évben, 50 évben ilyenre sok példa volt. Ilyen rögtönítélő bíróságokban, ha valakit az ügyész bűnösnek mondatok, már a bírónak nem is kellett semmit tennie, csak kiróni az ítéletet, és 56-tól kezdődően még hosszú ideig mindenkit elítéltek. Az ügyészeken múlott volna, akkor itt a társaság fele börtönben lenne, vagy legalábbis ismerné, hogy milyen a börtön. De már elárultam magamat, hiszen mondtam az előbb, az ítéletet a bíró hozza. A bíró az, aki kimondja azt, hogy valaki bűnös vagy nem. Kimondja azt, hogy te bűnt követtél el, mert a bizonyítékok egyértelműen tanúsítják, és a törvény paragrafusai alapján te vétkes vagy. Vagy kimondja azt, hogy jó alibid volt, jól igazoltad magad, és amit rád akarnak kenni, az hamis. A bíró rója ki a rossz vagy jó, de mindenféleképpen jogos büntetést. Így van ez minden vonalon, jogon, jogban, bármi, vagy polgári büntető törvénykönyv, vagy vállalati, vagy bármilyen nemzetközi jogban a bírók mondják ki a végső szót. Van-e bíró közöttünk? Szeretném megkérdezni, hogy ki rendelkezik bírói végzettséggel. És itt most a 6 év jogi tanulmányok után a 3 év gyakorlatot is bele lehetne számolni. Jogászok vannak, azt tudom, most speciál új arcokat is látok, de lehet, hogy bátran mondhatom, hogy bíró nincs közöttünk. Ha tévednék is van, majd elmondja, hogy igazán jogosan mondtam el, amit mondtam, vagy nem. Mégis hányszor játsszuk el a bíró szerepét? Hányszor vesszük magunknak a bátorságot ahhoz, hogy régi hagyományos szavainkkal élve pálcát törjünk mások felett? Milyen könnyen beleülünk ebbe a székbe. És azt mondjuk, hogy te bűnös vagy. Te pedig nem. Hát ezt ritkábban mondjuk, elítéljük a másikat. Mert úgy érezzük, hogy nekünk ehhez jogunk van. Mert mi tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. A jónak és rossznak tudását birtokoljuk. Hát valahol itt van a kutya elásva. Ez volt az első csapda, amibe az ember beleesett. Mit is mond az ember és a sátán közötti párbeszédben a Szentírás? Azt mondja Mózes első könyvében az ördög, hogy valóban megtiltotta Isten, hogy minden fáról egyetek ebben a csodálatos kertben? És a válasz az ember szájából az, hogy nem, csak a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetünk. Nem ehetünk. És itt már elgondolkozott. Nem ehetünk? Miért nem ehetünk? És jön a sátán, és nagyon ügyesen munkálkodik. Nem fogtok meghalni. Nem fogtok meghalni, csak olyanok lesztek, mint Isten. Egyetek nyugodtan. Egyél a jó és rossz tudásának fájáról, mert az neked jó lesz, mert olyan leszel, mint Isten. Vagyis te meg tudod ítélni, hogy mi a jó és rossz, beleülhetsz a bírói székbe, ami az Isten széke, hiszen ő ítél mindeneket, de ezzel jelképesen azt mondja a Szentírás, hogy azt a prioritást és jogot, amit az Isten egyedül fenntartott az emberrel szemben, hogy ő ítél, azt mondja az Isten az Ószövetségben, hogy enyém a bosszúállás, majd én megfizetek. Ne te! Azt az ember szépen magának tulajdonítja. Erről van itt szó, testvérek. Az első bűnünk, és gyakorlatilag a legfőbb bűnünk az, hogy Isten kezéből kivesszük a jogot arra, hogy elítéljen, hogy megítéljen. Mert vajon mi tudjuk-e azt, amit az Isten? Miért tartotta Isten meg magának ezt a jogot? Miért akarja ő megítélni az embert? És miért nem hagyja, hogy az ember ítélkezzen a másik ember fölött? Vagy, ne adj Isten, az Isten fölött? Mert az ember nem tudja azt, amit az Isten. Az Isten mindenütt jelenvaló, és mindenkor jelenvaló Isten. Mindig ott van mindenhol, és pontosan látja és tudja a múltat, a jelent és a jövőt. Te nem tudod. Mert te teremtmény vagy. Te nem tudod adott esetben azt, hogyha valaki éppen most mérges, hogy miért dühös. Ha valaki elmegy melletted köszönés nélkül, mennyire felszoktunk háborodni? Nézd már, még köszönni se tud, a szülei nem tanították meg. De tudod azt, hogy mivel van tele a szíve és a feje? Hogy éppen mi történt vele? Lehet, hogy a kórházból jön ahol azt mondták neki, hogy gyógyíthatatlan beteg. Vagy lehet, hogy éppen tragédia történt a családban. Valaki más beteg, vagy válnak, vagy kirúgták a munkahelyéről, igazságtalanul bántották, nem tudhatod. De azt sem tudod, hová tart. Lehet, hogy éppen a kórházban megy műtétre, vagy éppen bíróságra megy, mert el akarják ítélni. És jár, és zsong a feje, és nem vesz észre téged, de nem azért, mert nem szeret, hanem azért, mert óriási terheket hordoz. Honnan tudod a másik emberről, hogy mit miért csinál? Látnok vagy, vagy jós? Ezért nem akarja Isten, hogy ilyenek legyünk, vagy azt hihessük, vagy hitessük magunkról, hogy mi jósolunk. Mi tudjuk a csillagokból, vagy különböző dolgokból azt, hogy mi volt, vagy mi lesz. Nem tudjuk. Csak kitalálhatjuk. Fantazmagóriákat fogalmazhatunk meg arról, hogy mit üzennek nekünk a csirkecsontok, vagy a csillagok, vagy bármi más. A kártyák. Kamu. Az ördög megpróbál elhitetni veled dolgokat. Azért, hogy kifordítson Isten kezéből. És azért nem akarja Isten, hogy ítéljünk, mert hogyha ítélnénk, akkor mindenkit el kellene ítélnünk. Először is üzen az ige, és mondja, hogy ne ítéld el embertársadat. Ne ítéld el a másik embert. Mikor Jézushoz visznek egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, nagy boldogan, hogy valakit végre megkövezhetünk Jézus beleegyező nyilatkozatára, viszik a farizeusok, a rabbik és a tanítványok. Nézd, Jézus, itt van ez az asszony, házasságtörésen értük. Ugye megkövezhetjük. És Jézus azt mondja, hogy persze. Titkos kommunikáció, vagyis rejtett kommunikáció folyik. Azt mondja Jézus, persze. Kövezzétek meg. Dobjatok rá követ. Csak az dobjon, aki bűntelen. Aki úgy érzi, hogy tiszta a keze, semmi bűne nincsen. Az bátran. Bátran öld meg, ha úgy gondolod, hogy te nem vagy méltó a büntetésre. Mert miért akarod a szálkát kivenni a másik ember szeméből, amikor a tiédben ott a gerenda? A gerenda, amitől nem látsz. A gerenda az, hogy az ítélet mindig egyirányú, belülről jön, és a másikat akarja elítélni. Mint Káin. Azt mondja, hogy Ábel az hibás, Ábel a bűnös azért, mert Istennel nem tudok kommunikálni. Nem néz magába, nem gondolja végig, hogy rajta múlt-e a dolog. És mi is sokszor így vagyunk. Elítéljük feleségünket, férjünket, gyermekeinket, nagyszüleinket, szüleinket, azért, amit tesznek, azért, ahogyan élnek, pedig hogyha mélyére nézünk a saját életünknek, lehet, hogy egy picit más szemszögből, lehet, hogy egy kicsit másképpen, de mi sem vagyunk különbek. Ezért nem akarja Isten, hogy ítélje. Mert te sem vagy különbe. De Isten másképpen is fogalmaz. Azt is mondja, hogy ne ítéld el magadat. Mert hallottam már olyat, ez talán az egyik különleges pontja a hitnek és a személyes Isten ismeretnek, hogy saját magát nem engedi az ember Istenhez. Mert azt mondja, hogy én olyan bűnös vagyok, hogy azon már az Isten sem tud megkönyörülni. Nem akarok az Istenhez menni, mert úgy érzem, hogy engem nem fogadna szívesen az Isten. Magyar népünkre nagyon jellemző ez az önsajnáltatás. Én szegény, bűnös ember, én már az Isten kegyelméből is kiestem. Vajon tényleg így van? Vajon olyan kicsi az Isten szeretete és kegyelme, hogy te nem kell lesz neki? Tudod, hogy mennyi mindent megtett, érted? Felsorolni is nehéz lenne, hogy mennyiszer járt utánad, és mennyiszer váltotta meg az életedet apró öngyilkosságaidból. Azt mondja a római levélben Pál, hogy ki ítélne el bennünket, a mi lelkünk. A mi lelkünk igenis elítél bennünket, de Isten nagyobb a mi lelkünknél. Isten nagyobb annál az ítéletnél, és itt is ki akarja az embert szállítani a bírói székből, és azt mondja, hogy nem te fogsz magadon ítélkezni, hanem én akarlak megítélni. Én akarlak elítélni. És tudod, milyen az én ítéletem? Nem tudod, mert nem ismered a keresztet. Nem ismered azt a fájdalmat, azt a szenvedést, amit Isten elhordozott helyetted. Ezért soha nem ismerheted meg Isten mélységes szeretetét, hogyha ezt nem látod. Pál az egész levelében, az összes munkásságában Krisztus keresztje felé fordítja mindenkinek a tekintetét. Nem akarok tudni másról közöttetek, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. Azért, mert csak a megfeszített Krisztuson keresztül, a kereszten keresztül látható meg, például az 1 Korintus 13 szeretete, hogy milyen a szeretet, milyen az isteni szeretet. Végtelen, mindent elhordozó, mindent tűrő, hát te magadat miért ítéled el? És a végére hagytam a legnehezebb dolgot. Ne ítéld el az Istent. Talán most mindannyian kicsit felhördülünk, hogy alázatos, református, nyakas kálvinisták vagyunk, hát mi nem szoktuk, nem merjük az Istent elítélni. Hogyan ítélhetem én el az Istent? Mit beszél ez a lelkész? Nézzünk magunkba egy picit, velem együtt. Vajon nem szoktuk néha-néha azt mondani az Istennek, hogy Uram, már megint, ezt most miért? Nem szenvedtem még eleget, még ezt is adod? Nem bűnhődtem még eleget? Magyar népünk hányszor szól az Istenhez, hogy Uram, hát meddig még? És ezzel kimondva, kimondatlanul elítéljük az Istent. Mert hát ki ő, hogy ránk szenvedést hozzon? Vagy ha tudjuk is, hogy kicsoda, akkor miért? Jobb könyvében nagyon szépen megfogalmazódik az ítélet is, és az erre adott válasz. Megfogalmazódik Jobb szájából. De csúnya rossz Isten vagy! Én nem tettem semmit, te pedig elítélsz engem. És Isten pedig visszaszól, ki vagy te, hogy engem elítélj? Te teremtettél? Te alkottál engem? Vagy én alkottalak téged? Te alkottad a hegyeket, a völgyeket, a tengereket, a folyókat. Te adtad a napsütést. Te adtad a gyönyörű világot, ami körbevesz bennünket. Te gyűrted össze a Kárpát-medence lejtőit, hegyeit. Te alkottad az erdélyi csodálatos képeket, a folyókat, a Dunát, a síkságot. Te adtad. Ha nem te, hanem én. Én adok füvet. Én adok vizet, én adok tejet a gyermekeknek, én adok anyákat, apákat és gyermekeket is neked, akkor te hogyan veszed a bátorságot, hogy ezért elítélj engem? És én vagyok az, aki meghaltam, érted? Van-e közöttünk olyan, akiért meghaltak már? Volt-e valaki az életedben, aki bevállalta, érted, a büntetést vagy a halált? Azt hiszed, hogy nem kerül rád sor? Mindannyian meghalunk egyszer. Isten bevállalta helyettünk a halált. Talán furcsa, főleg talán azoknak, akik először hallják ezt. De én hiszem, hogy az én életem a halálból átment az örök életbe. És bármilyen furcsa, a görögök szerint bolondság, és biztos vagyok benne, hogy sokan vannak itt ebben a világban, akik azt mondják, hogy keresztények zizik. Mert valami olyasmiről beszélnek, hogy nincsen halál, nem fogsz meghalni. Márpedig én erről beszélek. És tudjátok miért? Mert az Isten meghalt helyettem. Nekem csak annyi a dolgom, hogy elfogadjam, és szeressek. És ne ítélkezzek. Ne akarjak szálkát kivenni, gerendákat kivenni a másik szeméből, mert ha a magamében a keresztet megtalálom, akkor már nem lesz gerenda és nem lesz szálka a másik ember szemében, hanem csak ember lesz, akit szeretnem kell, mert muszáj. Mert ez az Istentől rendelt küldetés, hogy szeretve hozd ki a másik emberből a lehető legjobbat, mert se ostorral, se kényszerrel, semmi mással nem tudod a másik emberből az igazán szívből jövő jót kihozni, csak az isteni szeretettel. Még erre nem döbbenünk rá, addig halálhörgés, síralom lesz ez a magyar, de nem csak a magyar, hanem az egész földgolyó élete. Ameddig erre nem döbbenünk rá, addig csak bántani, gyilkolni, kényszeríteni fogjuk egymást. Amíg erre nem döbbenünk rá, addig kényszernek élezzük az életet, és bennünket is, minket is úgy fog szorítani ez az élet, hogy nem fogunk örömet lenni benne, vagy ha pillanatnyi örömeinket meg is találjuk, azok szerte fognak foszlani egy-két, néhány éven belül, és minden dicsőség, ami után hajtunk, az el fog tűnni, mert nem az Isten dicsőség és nem az Isten országa lesz a miénk, az életünk. De ha erre rájövünk, akkor bátran tudunk sok mindennel szembenézni, ami jön még ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Akkor lesz erőnk, lesz energiánk újra felállni és küzdeni, és mindenkit segíteni, nem elítélni ebben a nehéz küzdelemben. Bár így lenne. Bár többen, bár nagyon sokan hinnék, vallanák és értenék, éreznék és tennék ezeket a dolgokat. Nagyon-nagyon jó látni azt, hogy munkatársaink vannak ebben a gyülekezetben. Emberek, akik szintén úgy érzik, hogy ez fontos, és másoknak el kell mondani. Nagyon jó látni, hogy gyermekeket hoznak ennek a szeretetnek a fénykörébe. Egyre többet. Látni, hogy vannak családok, akik megértették a kiírást a templom külső falára. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, mert itt valami olyat tudtok találni, nem az enyémet, nem a lelkész kollégámét, vagy a presbiter társakét, nem a nagy templom légkörét, hanem az Isten jelenlétét, és abban valami különleges dolgot. Ezt kívánom magam mindannyiunk számára, találjuk meg, érezzük meg, és adjuk tovább. Amen. Mindenható Urunk Istenünk, köszönjük, hogy nem ítélsz el bennünket. Olyan jó, hogy Te ülsz a bírói székben, és nem mi. Olyan jó, hogy Tiéd a hatalom, hogy Tiéd az igazság, és az életünk is a Tiéd. Urunk Istenünk, kérünk, hogy segíts nem elítélni a másik embert. Hogyha valami rosszat látunk valakiben, akkor ne a személyt nézzük, hanem segíts, hogy meglássuk a gonosz erőt, a gonosz lelket, ami munkálkodik, és aki felhasznál sok embert azért, hogy összezavarjon és halált hozzon az emberi életekre. Hadd lássuk a gonosz lelket, és hadd lássuk az embert, aki ennek bilincsében szenved, és tudjunk megmenteni sokakat. Adj erőt és türelmet, hogy elszenvedjük a bántásokat, amiket adnak, amiket az embereken keresztül a halálbirodalma okoz az életünkben, és hadd tudjunk segítségül hívni téged, és hozzád futni hatalmas királyhoz és Istenhez, hogy ments meg bennünket, és engedjük át neked a harcot, értünk. Kérünk, hogy segíts nem elítélni önmagunkat, mert te szeretsz, és te felmentettél bennünket. Békét, örömet és boldogságot akarsz adni, tiszta útat akarsz adni, a szeretet útját akarod megmutatni, ami különböző minden útnál. nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent hiszen, mindent remél, mert győztes csak egy a szeretet, bennünk is. Ezért kérünk, segíts nem elítélni magunkat, hanem téged látni, ami ítélő bíránként szerető, értünk meghalt Krisztusunk. Segíts, hogy ne ítéljünk el téged. Olyan sok nehézség, olyan sok gond és baj van itt ebben a világban. Segíts, hogy a jót is és a rosszat is tudjuk a te kezedből hálás szívvel elvenni. Könyörgünk a betegekért, akik küzdenek, akiket megműtöttek, vagy akik kórházban, betegágyban, vagy otthon betegágyban fekszenek. Erősítsd meg őket, és adj nekünk is erőt, hogy tudjunk hozzájuk térni. Kérünk a gyermekekért, akiket elénk hoztál, mind a vasárnapi iskolásokért, mind a keresztelt gyerekekért. Erősítsd és áld meg őket a te háromszor szent nevedben, Krisztus útján vezesd az ő életüket. Kérünk egyházunkért, népünkért, nemzetünkért, segíts meglátni mindenben téged, Krisztusunk. Így kérünk a te háromszor szent nevedért, hallgass meg minket. Amen. Magunk csendjében rövid ideig imádkozzunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.